Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalommal eljutunk Dániel könyve áttekintésében az utolsó fejezethez. A mai alkalommal tehát befejezzük Dániel próféta könyvét, ennek az áttekintését. A 12. fejezetet fogjuk ma áttekinteni. Ennek a mai alkalomnak az a címe, hogy Mihály a nagy fejedelem lezárja a nagy küzdelmet a vég idején. Dániel könyve hatalmas jelentőségű könyv. Áttekintettük, azt hiszem, hogy mindannyian, akik végighallgatták az előadásokat, és végig tekintették, hogy mi mindenről beszél Dániel próféta, valóban el lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb horderejű proféciát tartalmaz a Dániel könyve. Ha belegondolunk abba, hogy az időszámításunk előtti 5. századtól végigvezeti az emberi történelmet egészen Jézus eljöveteléig, több mint 2500 évet ível át a profécia, hatalmas jelentőségű. Látjuk, hogy minden teljesedett a múltra vonatkozó kijelentés, láttuk sorban áttekintve a kijelentéseket, hogy a történelemben valóban úgy akkor következtek be az események, amikor a próféta megjövendölte, amikor az Isten lelke a prófétán keresztül amilyen időre kijelentette. Sok idői proféciát is láttunk Dániel könyvében, és valóban ezek mind-mind megerősítik a hitet abban, hogy az az eseménysorozat, ami még előttünk van, az is ugyanilyen bizonyossággal fog teljesedni, mint amikről beszéltünk korábban, mint amik már kézzel fogható bizonyosságot nyertek, hiszen a történelem igazolja, hogy valóban ezek a dolgok úgy akkor történtek, amiről Dániel próféta is ahogy jövendőlt és ahogy szólt. De nézzük meg mindjárt az első verset, Dániel könyve 12. versében. Nézzük meg, hogy ez a hatalmas jelentőségű profécia sorozat hogy zárul le. Nézzük meg a 12. fejezet első versét, és így olvassuk, és abban az időben felkel Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig, és abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Nézzük meg, hogy kezdődik ez a Biblia vers, milyen négy szóval, és abban az időben, abban az időben. Milyen időről beszél itt a próféta? Az Úr milyen időszakra utal ebben a néhány szóban? Szeretnék visszautalni az előző fejezetre, a 11. fejezetre, ahol a 40-től a 45-ig terjedő versekben, ha megnézzük a Bibliában, a 40. vers így kezdődik, de a vég idején. És utána sorolja, hogy a végnek milyen eseményei lesznek, a végidőben milyen események lesznek, felvázolja ezeket egymás után, és erre vonatkozik a 12. fejezet első verse, ennek az első néhány szava, és abban az időben. Tehát a vég idejéről szól, eljutunk a lezárásig, a küzdelem lezárásáig. És nagyon érdekes, hogy ebben a szóban, amikor azt olvassuk, hogy és abban az időben fel kell Mihály, ebben a szóban, hogy fel kell, ugye a magyar nyelvben, hogy fel kell, ugye ez önmagában egy semleges szó abban az értelemben, hogy ez sok mindenre lehet vonatkoztatni, hogy valaki fel kell. De az eredeti szövegben itt az amad szó szerepel, az eredeti héber szóban az amad szó, ami egy harci cselekményre utal. Tehát fel kell, harcra készül, tehát ilyen kifejezés van itt az eredeti szövegben, és az egész Biblia vers, ahogy majd végig fogjuk tekinteni, pontosan ezt támasztja alá, hogy itt harcról, küzdelemről, hatalmas harcról lesz majd szó. És azt mondja, tehát a vég idején fel kell, harcra készül, döntő győzelemre, küzdelemre készül, kicsoda Mihály, a nagy fejedelem. Nézzük meg azt, hogy ezt a harcot ki vezeti. Ki fogja ezt a végső harcot vívni? Egyáltalán. Sokat beszéltünk már bibliai proféciákról. Mióta bűn létezik ebben az egész világegyetemben? Kik között folyik igazából a küzdelem? Kik között folyik? Ugye Isten és Sátán között. Ezen belül is. Ki az, aki viaskodott a sátánnal már a kezdetek kezdetén? Jelenések könyve 12. fejezetéhez lapozzunk. Jelenések könyve 12. fejezetéhez. És ott a 7. versben azt olvassuk, itt hagyjunk jelzőt Dániel könyvénél, mert visszatérünk ide. Azt olvassuk, hogy lőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodtak. A sárkánnyal, és a sárkány is viaskodott, és az ő angyalai. Tehát azt látjuk, hogy már a mennyben a viadalt Mihály és az ő angyalai vívták, és sárkány és az ő angyalai vívták. Ki ez a Mihály a Biblia szerint? Mihály az nem más, mint maga Jézus Krisztus. Ez a szó, hogy Mihály, ez mit jelent? Ez a szó, hogy Mihály azt jelenti, Mihályél szó, azt jelenti, hogy ki olyan, mint az Isten. Sátán mit akart a mennyben megvalósítani, és mire törekedett? Az Isten fölé akart kerekedni, Jézusnak a helyére vágyódott, és ez volt az óriási vitakérdés kezdetektől fogva a mennyben, hogy ki olyan, mint az Isten. És elkezdődött a harc, mert Sátán szívében megfogant a féltékenység, az irigység, és elkezdte a háborút az Isten ellen. Tehát ez a háború nem más között folyik, mint a jó és a rossz között, az igazság és a hamisság között, és az egyiknek a megtestesítője maga Sátán, aki vezeti ezt a küzdelmet, a gonosz erőit, mozgósítja ugye az általa elhitetett angyalokat, de Sátán ennek a vezetője. Míg a másik oldalról azt látjuk, hogy ennek a küzdelemnek a vezetője Jézus Krisztus volt. Olyan érdekes, hogy a Bibliában ötször van megemlítve a Mihály név, és mindig akkor van megemlítve, amikor a Sátánnal folytatott küzdelemről beszél az ige. Akkor Mihály, Jézus Krisztus vezeti ezt a harcot, ezt a küzdelmet. És így záródik le Jelenések könyve, hogy ez a harc folytatódik, sőt, most már majd a befejezéshez fog közeledni, és ezt a harcot is Jézus Krisztus vívja az övéiért, mert fel kell Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Ő az ő népének a védelmezője. Fel kell és megvédi az övéit, és a küzdelem be fog fejeződni a vég idején, az utolsó napokban. De nézzük meg ezek után azt a kérdést, és foglalkozunk néhány gondolat erejéig azzal a kérdéssel, hogy kik ellen folyik majd a vég idején a harc. Végig kik ellen folyt tulajdonképpen a Sátán által vezetett harc. Ki ellen támad végső soron Sátán? Krisztus ellen. Nézzük meg Jelenések könyve 12. fejezetéhez lapozzunk. Jelenések könyve 12. fejezetében az egész hívő egyháznak az útját mondja el a Szentírás, és beszél a mennyben levő lázadásról is, és beszél arról, hogy Jézus Krisztus megszületik erre a földre, ugye egy asszonyt mutat be, aki vajudott a szülésben, de utána azt látjuk mindjárt, a 4. versben, ugye Sátánról beszél, hogy a farka után vonzotta az ég csillagainak harmad részét, és a földre vetette azokat, ugye a mennybeli lázadást mondja még itt el, és utána azt mondja, és állt az a sárkány a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. Tehát Sátán mire törekedett? Hogy Jézust elpusztítsa, ezt a háborút igazából Jézus ellen vívja, hiszen ő az Isten fölé akar kerekedni, Jézus fölé akar kerekedni, megirigyelte az ő helyét, azt akarja, hogy őt imádja mindenki, őt ismerje el mindenki, mint a világ urát és Istenét, ez Sátánnak a célja és vágya. És nézzük meg, azt olvassuk, hogy ez a harc tulajdonképpen Jézus ellen folytatódik, és azt olvassuk, hogy odaállt a szülőasszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. Ha belegondolunk, a betlehemi gyilkosságtól kezdve Sátán végig Jézus elpusztítására törekedett. Most sikerült Sátának elérni a célját, vagy nem sikerült? Elpusztította Jézus, vagy nem? Meghalt Jézus, vagy nem? Miért halt meg? Ki kit buzdított fel, vagy bújtott fel a Jézus megölésére? Nem Sátán bújtotta fel ugye a zsidó népet is, ugye ott volt ugye a római vezetőknél is, amikor mégiscsak halálra adják Jézust. Igen, Sátán felbújtotta ugye az embereket, az ő magvából valókat, hogy megöljék Jézust. Sikerült megölnie, de nem győzte le őt, mert ugye ez a halál a győzelmet jelentette. És nézzük meg, így olvassuk az 5. versben, és szült fiú magzatot, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és ragadtatott annak fia Istenhez és az ő királyi székéhez. Tehát Sátán többet nem tudott ártani Jézusnak. Jézus a mennybe ragadtatott, a földi élete folyamán nem tudott győzni. Egyértelművé vált, hogy a győztes Jézus Krisztus volt. Jézus Krisztus taposott a kísértő fejére, noha Jézusnak kellett meghalni, de ő volt a győző. Nem tudott Jézusnak többet ártani. És lapozzunk egyet Jelenések könyve 12. fejezet 13. versében. Nézzünk egy másik igét. Nézzük meg a sárkány mit csinál. Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdte az asszonyt, aki a fiút szülte. Az asszony milyen kép a Bibliában? Ugye az egyháznak a képe. Amikor a sárkány már nem tud ártani Jézus Krisztusnak, akkor üldözi teljes erővel az asszonyt, az egyházat, üldözi az Isten népét, üldözi azokat teljes erővel, akik Krisztust követni akarják ebben a földi életben. Itt szeretnék egy egészen rövid közbeékelést tenni. Mi ebben a világban számtalan támadásnak vagyunk kitéve a sátántól, nem? A harc közepén találjuk magunkat. De annyira jó lenne, hogyha tudnánk, hogy ez a harc végső soron nem ellenünk folyik. Persze, most már ellenünk folyik, mert Jézusnak nem tud ártani. De a nagy küzdelem kik között folyik igazából? Krisztus és Sátán között. És olyan jó lenne, hogyha mi életünket szüntelenül így szemlélnénk, hogy mi harcban vagyunk, állandó harcban vagyunk, de az igazi tét az Isten és a Sátán közötti küzdelem. És mi emberek ebben a küzdelemben szüntelenül vagy az egyik, vagy a másik oldalra állunk. Sajnos a mi állásfoglalásunk nem mindig egyértelmű, mert ha én Jézus mellett döntök, és ő mellette akarok állni, de hogyha a kísértőnek engedek, akkor újra átpártolok hozzá. Az életünk egy állandó harc, és tulajdonképpen hol Jézus mellé állunk, és sajnos, amikor Sátának engedünk, akkor őt erősítjük, és az ő táborát gyarapítjuk. Mennyire nagy felelősséget ad ez az emberi életnek, hogy mi küzdünk, mi harcolunk, de a tét az óriási, az igazság és a hamisság közötti kérdés, és hogy én ki mellett kötelezem el magam, én kinek az oldalán akarok állni. Igen, Sátán ettől kezdve az asszonyt üldözi. Végső célja az, hogy elpusztítsa a Krisztusban hívőket. Hadd kérdezzem meg, mi a Sátánnak a végcélja? Sok proféciáról beszéltünk már. Mi a Sátán végcélja? Itt ebben a földi életben. Mi a Sátán végcélja? Mit akar elérni? Igen, pusztítani az embert, pusztít, ő rombol, pusztít. De mi a végcélja, mit akar elérni a támadásaival? Azt akarja elérni, hogy az emberek, mindenki ő előtte hajoljon meg. Ismerje el mindenki az ő főségét. Neki nem kell több, csak mindenki őt ismerje el. Gondoljunk bele abba, hogy mennyire, más nem tudok mondani, szinte mániákusan törekszik erre, gondoljunk bele abba, hogy hova viszi őt ez az áldás gyűlölet és ez a hatalomvágy, és hogy neki szolgáljanak. Amikor Jézust megkísérti a pusztában, mit mond neki? Megmutatja ugye a föld országait, és mit mond? Néked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Tehát ez minden gondolata, hogy megszerezni a népek, az emberek hódolatát. És addig nem nyugszik, amíg vannak emberek, akik felismerik ő benne a kísértőt, felismerik benne a gonoszt ebben a földi életben, és leleplezik az ő hatalmát, és nem hajolnak meg előtte. És a Biblia azt mondja, hogy ezért folytatja a Sátán a harcot, hogy minél több embert elhitessen, hogy megvalósuljon, hogy csodálván követi őt az egész föld. Miért említem ezt a Biblia verset? Milyen időről beszél Jelenések könyve, hogy csodálván az egész föld követi a fenevadat, ugye, és ezáltal Sátán előtt hajol meg. A végidején idáig fog hatni a hitetés, hogy szinte az egész világot a hálójába keríti, elhiteti, megtéveszti, és egy egészen kis csoportottól eltekintve, akik Istenhez hűségesek maradnak, az ő törvényéhez hűségesek maradnak, azoktól eltekintve az egész föld fogja követni a hamis vallásosságot, a hamis istenimádatot, aminek a vezetője nem más, mint maga a Sátán. És látszólag a végén, a földi történelem végén, látszólag teljes fölényben lesz, és úgy tűnik, hogy ki lesz szolgáltatva mindaz, aki nem az ő oldalán áll. És nézzük meg, hogy ez milyen időszak lesz. Folytassuk tovább ezt az első verset. Így olvassuk az első verset tovább. Abban az időben felkel Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, és így folytatja, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Döbbenetes kijelentés, nem? Azt mondja, amikor Sátán szinte az egész világot elhiteti, behálózza, és szinte az egész világ csodálván követi az ő elméleteit, ideológiáját, hamis Krisztus követést, amit prédikál, figyeljük meg, akkor azt mondja, hogy ez egy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Szeretnék két biblia verset olvasni, hogy figyeljük meg, hogy mennyire egybecseng más kijelentésekkel, Jézus kijelentésével és Jelenések könyvének a kijelentésével is ez a kijelentés. Így olvasom Máté evangélium a 24. fejezet 21-22. Versét. Jézus ezt mondja a végidejéről, az ő eljövetelét megelőző időről, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Maga Jézus is erről beszél, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen még nem volt, mióta ember van ezen a földön. De itt is van egy ígéret, hogy megrövidítetnek ezek a napok. De nézzünk meg egy másik kijelentést, Jelenések könyve 3. fejezet 10. verséből. Azt mondja, hogy mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. Tehát hatalmas megpróbáltatásról, egy egész világot érő megpróbáltatásról, nyomorúságról van szó, olyan nyomorúságról, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni mindez ideig. Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy miért lesz nyomorúság a végidején. Miért lesz nyomorúság, és kiket érint? Talán a második kérdésre válaszoljunk először, kiket érint a nyomorúság? Mindenkit. Azokat is érinti, akik az Istenhez hűségesek, akik őszintén tiszta szívvel követik az ő parancsolatát, és Krisztussal élő közösségben élnek, őket is érinti a nyomorúság, és azokat is érinti, akik a fenevad vezetése alatt vannak, akik Sátán vezetése alatt vannak, őket is éri a nagy nyomorúság. De azt kell, hogy mondjuk, hogy mind a két tábor esetében a nyomorúságnak az okai más és más. Vannak, amik azonosak, de nem egyformán érzékelhető mind a két táborban, de nézzük meg részletesen, hogy mi okozza a nagy nyomorúságot először azoknál az embereknél, akik Sátán vezetése alatt vannak. A végidején, és itt már abban az időben vagyunk, Dániel könyve 12. fejezet első versében, amikor azt mondja, hogy nyomorúságos idő lesz, amilyen nem lesz, hogy majd Jézusnak kell közbeavatkozni, és megszabadul a te néped, majd erre kitérünk, de hát a legvégén vagyunk már az időnek, és ekkor már a kegyelem idő lezárult. Ekkor már nincs többé bűnök rendezésének a lehetősége, Jézus kilépett a mennyei szentek szentjéből, mindenkinek a sorsa eldőlt, a két tábor teljesen kirajzolódott, teljesen egyértelmű, hogy ki az, aki Krisztus mellett áll, és ki az, aki az e világ fejedelmét követi. Egyértelműen kirajzolódik. És nézzük meg, a Biblia arról beszél, beszéltünk már erről Jelenések könyve kapcsán, hogy amikor lezárul a kegyelmi idő a mennyben, ami ugye azt jelenti, hogy nincs többé bűnökért való bocsánat, Jézus kilép a mennyei szentek szentjéből, milyen esemény veszi kezdetét itt a földön azonnal. Emlékszünk rá? Azonnal, abban a pillanatban, ott Jelenések könyve 15. fejezetében olvassuk, és a 16-ban a 7 csapás kezdődik el a földön. Befejeződik a mennyben a közbenjárás és a vizsgálati ítélet, és abban a pillanatban a földön elkezdődik a 7 csapás. A 7 csapás időszaka ki kell, hogy mondjuk, hogy egy borzalmas időszak lesz. Ha olvassuk végig a 7 csapást, látjuk mindjárt az ártalmas fekélyek, amik mind megjelennek azokon, azaz mindenkin megjelennek, akik nem az élő Istent imádják. akkor azt látjuk, hogy az ivóvíz megfertőződik, ihatatlan lesz a víz. Óriási éhség lesz a napnak, miért óriási hévvel fog tűzni a nap. Élelem, ivóvíz nem lesz. Olyan kiszolgáltatott lesz az ember, amire szavak nincsenek. Nem tudjuk elképzelni, milyen nyomorúság lesz. És gondoljunk bele abba, hogy úgy szeretném ezt a gondolatot megint egy kicsit úgy elmélyíteni, hogy Sátán az ő táborát vajon védelmezni fogja? Erősíteni fogja? Vagy egyáltalán akarná védelmezni? Nem. Sátán, akik az övéi, akik az ő kísértésének engedve az ő táborához tartoznak, azoknak sem jót akar. Azoknak sem azt akarja, hogy akkor ettől kezdve igazából jó és békesség és öröm és védelem legyen, az nem. Hanem ölni, pusztítani, rombolni akar. Sajnos ez a lényének az értelme. És ezek az emberek fel lesznek mérhetetlen módon tüzelve azok ellen, akik Isten törvényét hűséggel megtartják. És őket fogják vádolni amiatt, hogy a csapások rajtuk vannak, és ádáz gyűlölettel fordulnak azok ellen, akik Isten törvényét és parancsolatait hűséggel megtartják. Nyomorúságos idő, amilyet nem tudunk elképzelni, amíg nem volt, amióta nép kezdett menni mindez ideig. De térjünk rá arra, hogy Isten népe életében miért lesz óriási nyomorúság. Ők is fognak szenvedni a külső körülményektől valamilyen mértékig, de ugyanakkor mit olvasunk a Bibliában? Isten kiszolgáltatja az ő népét ezeknek a körülményeknek, a hét csapás borzalmainak? Elsősorban azt olvassuk, hogy az első csapás senki nem lesz azok közül, akiken az Isten pecsétje van, tehát az Istenéi. Azokon nem lesz az első csapás, az ártalmas fekély, csak azokon, akiken a fenevad bélyege van. Azután nézzük meg, hogy mit mond Ézsaiás könyve 4. fejezet, 4. és 5. verse. Azt mondja, hogy akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és a lángoló tűznek fényességét éjjel, mert ez egész dicsőségen oltalma lészen. És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Milyen eseményre utal itt ez az ígéret? Izrael népének a pusztai vándorlására, amikor Isten, maga Jézus Krisztus ment a népe előtt, felhő és tűzoszlopban, és védte őket a viszontagságoktól, védelmet biztosított az ő számukra. Azt mondja, a végidején is Isten így fogja oltalmazni az ő népét. De ez nem azt jelenti, hogy ők nem fognak egyáltalán szenvedni ezektől a körülményektől. De az ígéret így hangzik, hogy kenyerük és vizük el nem fog fogyni. De hogy éhesek is lesznek, szomjasak is lesznek, a nap is fog rájuk tűzni. Arról Jelenések könyve beszél, amikor a megváltottak a mennybe mennek, és akkor ott egy párbeszéd zajlik el, hogy ezek kicsodák. Ugye, és akkor hogy hangzik a válasz? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Figyeljük, a nagy nyomorúságból. Miről beszél Dániel könyve itt a 12 fejezet 1-ben? Nagy nyomorúságról. Nyomorúságos idő lesz. Azért ezek azok, akik jöttek a nyomorúságról. És utána mit mond? A nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, nem éheznek, és nem szomjuhoznak többé. Az Isten védelmezi őket, de nem veszi ki őket úgy ebből a világból, hogy semmit ne érezzenek ebből a nyomorúságból. De ugyanakkor érvényesülni fog Malakiás könyve 3. fejezetének a csodálatos igéje, Malakiás könyve 3. fejezet 17-18. Verse azt mondja, és azon a napon azt mondja a seregeknek, Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek. És kedvezek nékik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt, és megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Különbség lesz. Különbség lesz Isten szolgálja és a között, aki nem őt szolgálja. Igen, az Isten védelmezni fogja az ő népét, noha a nyomorúság őket is éri. De nézzük meg, hogy nem csak fizikai nyomorúság létezik, a Biblia arról beszél, hogy Isten népe is iszonyú nyomorúságba kerül. Azt látjuk, hogy fizikailag az Úr fölöttük tartja az ő kezét, de mégis nézzük meg, hogy erről az időszakról mit mond Jeremiás próféta. Jeremiás könyve 30. fejezet 5-től a 7-ig terjedő versei a következőt mondják. Jeremiás könyve 30. fejezet 5-től 7-ig terjedő verseiben ezt olvasom. Ezt mondta ugyanis az Úr. A félelemnek, rettentésnek szavát hallottuk, és nincs békesség. Kérjétek meg csak, és lássátok, ha szül-e a férfi. Miért látom minden férfi kezét az ágyékán, mint egy gyermek szülőjét, és miért változtak orcáik fakósárgává? Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákóban, de megszabadul abból. Jákob, egyértelmű kire való utalás? Jákob mindig az Isten népére utal. Azt mondja, hogy az Isten népe életében ez az időszak olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt. Azt mondja, hogy miért vártak az orcáik fakó sárgává. És leírja ezt, hogy egyszerűen olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt. Azt mondja, nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló. És háborúság ideje az Jákóban. Nézzük meg, miért ekkora nyomorúság Isten népe számára ez az idő, a gonoszságnak ez a végső kibontakozása. Miért? Részint azért, mert Sátán felbújtja az övéit arra, hogy forduljanak Isten népe ellen. A Biblia beszél erről, hogy azt fogja velük elhitetni, hogyha őket meg tudnák fizikailag semmisíteni, akkor a csapások megszűnnének. Gondoljunk bele abba, hogy van egy történet az Ószövetségben, ami ezt előre vetíti, ezt a helyzetet, ez nem más, mint Eszter története, ugye, amikor a Médó-Perzsa birodalomban ugye sátáni felbújtásra kiadják a rendeletet, hogy minden zsidót ki kell írtani, és ki lehet írtani. És látjuk a történetet, érdemes elolvasni, hogy az Isten hogy avatkozik közbe. Az egész sátán által fejbújtott tömeg az Isten népe ellen fog fordulni. Jelenések könyve 13. fejezet, 15. verse a következőt mondja. Jelenések könyve 13. fejezet, 15. verse azt fogja művelni, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Tudom, hogy jobb lenne sokkal vidámabb és könnyebb dolgokról beszélni, de ha a Biblia nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy a végidején ilyen események várhatók, akkor muszáj ezekkel az eseményekkel foglalkoznunk. És muszáj róla beszélnünk, hogy megértsük, meglássuk, hogy milyen idők előtt állunk. Tehát a Biblia azt mondja, hogy ilyen nyomorúság lesz, de ugyanakkor az Isten népét nem csak ez a nyomorúság fogja majd érni, hanem egy lelki nyomorúság is. Gondoljunk bele, hogy érzik ők is a külső hatásokat, ugye a külső szenvedés azért őket sem hagyja érintetlenül, azon kívül üldözni fogják őket, egymás után adják ki a rendeleteket ellenük, és kiadják, hogy megölettessenek. A Biblia nem kevesebbről beszél, mint erről. Nyomorúság ez? Hatalmas nyomorúság. És ezért idézi itt, és ezért hasonlítja Jákob nyomorúságához, mert Jákob, mielőtt találkozott volna a testvérével, Ézsauval, emlékszünk rá, közvetlen életveszélyben volt, ugye? Tehát úgy volt, hogy jön Ézsau 400 felfegyverzett emberrel, ő ott van kiszolgáltatva, és a következő reggel a halálát fogja okozni. És ott tusakodik, és küzd egész éjszaka. És itt szeretném a másik okát a nyomorúságnak, Isten népe nyomorúságának a másik okát megjegyezni, és ez nem más, mint az, hogy Sátán hihetetlen erővel fogja támadni az Isten népét, és megpróbálja elgyengíteni őket azáltal, hogy a bűneikre emlékezteti őket. Jákobbal is nyilván ezt tette, a csalásra emlékeztette, hogy nem méltó arra, hogy az Isten megvédje őt. Noha Jákob megbánta a bűnét, de Sátán mégis megpróbálta ezzel gyengíteni. Isten népét is Sátán ugyanígy próbálja majd gyengíteni. Ugyanígy próbálja elbizonytalanítani, hogy az Isten nem fogja őket megvédeni. Ki vannak szolgáltatva az ellenség túlerejének. Hatalmas gyötrelem ez Jákobon, azt mondja a Biblia. De szeretném, hogyha ettől kezdve most már a bátorító részekre térnénk. Hogy fejeződött be Jeremiás könyve 30. fejezet 7. verse? Azt mondja, hogy jaj, az a nap. Jaj, mert nagy az a nap annyira, hogy nincs hozzá hasonló, és háborúság ideje az Jákobon. Mit mond? De megszabadul abból. És lapozzunk vissza ezek után Dániel könyve 12. fejezetének az első versére, és hadd olvassuk el még egyszer az egész Biblia verset. És abban az időben felkel Mihály a nagyfejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És utána mit olvasunk? És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Milyen hatalmas bíztatás és bátorítás ez, hogy Jézus közbelép az ő népének a szabadítására. Jézus nem szolgáltatja ki az övéit. Bármilyen nyomorúság lesz, fenyegethetik, bármit megpróbálhatnak az ő népével szemben, de ki az Isten népének a védelmezője? Maga Mihály, Jézus Krisztus, aki az ő népe fiaiért áll, őket védelmezi, és megszabadul a te néped ebben az időben, aki csak beírva találtatik a könyvbe. Itt szeretnék kitérni erre a gondolatra. Azt mondja, hogy azok fognak megszabadulni ebben az időben, Jézus azoknak fogja a szabadulást hozni, akik beírva találtatnak a könyvbe. Milyen könyvről van itt szó? Milyen könyvről? Az életnek a könyvéről. Nézzük meg Jelenések könyve 3. fejezetének az 5. versét. Jelenések könyve 3. fejezet 5. verse a következőt mondja. Jelenések könyve 3. fejezet 5. versben ezt olvassuk. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Azt mondja, hogy az életkönyve, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki a nevét az életkönyvéből. Az életkönyve kinek a nevét tartalmazza? Akik Krisztust választották, szövetséget kötöttek vele, az ő útjain járnak. De az ítéletben mi dől el, hogy kinek a neve marad az életkönyvébe? Ki volt végig hűséges az Istenhez? Kinek a neve maradhat benne az életkönyvében? És azt olvastuk Dániel könyvében, hogy megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvbe, és kimarad benne az életkönyvében, aki jellemet fejlesztett, a Krisztuséhoz hasonló jellemet fejlesztett, azok fognak az életkönyvében bennmaradni, és Jézus azoknak a szabadítására jön. Nézzük meg Ézsaiás könyve 4. fejezetében is ezzel találkozunk. Az előbb olvastuk a védelmet kijelentő ígéket, hogy az Úr teremteni fog a Sion hegyének minden helye fölé ködöt és felhőt, és oltalom lesz az ő népe életében. De mi ennek az előfeltétele? Az előfeltétele az, hogyha az Úr el tudta mosni az ő népe leányainak az undokságát, a Sion leányainak undokságát, hogyha kiégeti belőlük a bűnt az ítélet lelkével, ha minden bűnüktől meg tudja szabadítani, akkor az Úr megvédi, és oltalom alá helyezi az ő népét. És még egy igét szeretnék itt ennek az igének a kapcsán olvasni Habakuk próféta könyvéből, hogy az Isten maga Jézus Krisztus milyen módon fogja az ő népét megszabadítani. A Biblia erről is beszél pillanatkép proféciákban, látunk sok-sok kifejezést, Ezékiel könyvénél olvasunk, de most mi Habakuk prófétánál fogunk olvasni két igét. Habakuk könyve 3. fejezet 13-14. Versében nézzük meg, mit olvasunk. Azt mondja, hogy kiszállsz néped szabadítására, figyeljük, kiszállsz néped szabadítására, fölkented segítségére. Szétzúzod a főt a gonosznak házában, nyakig feltakarod az alapjait, saját dárdájával vered át az ő vezéreinek fejét, akik berohannak, hogy szétszórjanak engem, újjonganak, hogy rejtekében emészthetik meg a szegényt. Figyeljük ezt a pillanatkép proféciát. Ugye az Isten népe ellenségei, a sátán által felbújtott emberek azt hiszik, hogy ki van szolgáltatva nekik Isten népe, ők vannak fölényben, túlerőben, újjonganak, hogy elpusztíthatják a szegényt. És mit mond? Kiszállsz népet szabadítására. Azt mondja, hogy saját derdájával vered át az ő vezéreinek a fejét. Tehát maga Jézus Krisztus fog közbelépni, és közbeavatkozni az ő népe szabadítása érdekében. Szeretnék itt megállni, mielőtt a második verse térnénk. A negyedik versig tart tulajdonképpen a vázlat profécia, és utána már csak a lezárása történik a könyvnek. De szeretnék egy gondolatot itt megjegyezni, hogy annyira szeretném, hogyha amikor ezeket a kijelentéseket olvassuk, akkor egy dologban erősödnénk meg, amikor a nyomorúságos időről szóló dolgokat olvassuk. Egy dologban erősödjünk meg, hogy mi teljesen az Istenhez akarjunk tartozni. Hogy bennünk a bűnnek egy szikrája ne legyen. Mert a Biblia azt mondja, hogy az egész világra nyomorúság fog jönni. Senki el nem kerülheti. De akik az Istent választották, őt hűséggel követik. A Biblia azt mondja, hogy bármekkora nyomorúság lesz, Jézus ott lesz az övéivel, megengedi elmenni az eseményeket, a végső kifejletig, de nem engedi, hogy ártsanak az ő népének. Míg azok, akik nem az ő vezetése alatt vannak, nem őt szolgálják, ki vannak téve sátán kénye kedvének, ki vannak téve a hétcsapás borzolmainak, ott állnak védtelenül ebben a nyomorúságos időben. Tehát amikor ezekről olvasunk, akkor ne elbátortalanodjunk, hanem az Istenhez annál közelebb forduljunk, és ne attól féljünk, hogy milyen idő lesz, és milyen nyomorúság lesz, egyetlen egy dologtól féljünk, idézőjelbe teszem a féljünk, hogy az nevünk az életkönyvében bennmaradjon, bekerüljön és bennmaradjon a nevünk az életkönyvébe. A többi az Úr dolga. Kijelentette, ez az ő része. Ő megvéd és megoltalmaz mindenkit, aki ő benne bízik, és őt hűséggel követi, és a ruháján nincs szeplő sömörgözés, vagy valami afféle. És ezek után, miután az Úr közbelép, és nem engedi az ő népének a pusztítását, nem engedi, hogy az ellenség diadalt arasson felette, ezután történik valami hatalmas esemény, a második verset nézzük meg Dániel könyvében, azt olvassuk a 12. fejezet második versében, és sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökké való utálatosságra. Figyeljük meg, ezek után arról beszél, hogy kérdezem, mit jelent az, hogy felserkennek sokan? Felserkennek. Feltámadnak. De milyen feltámadásról beszél itt? Kétféle alapvető feltámadásról beszél a Biblia, legalábbis kétféle nagy feltámadásról olvasunk, azaz háromról, ez a harmadik fajta. Az első feltámadás mikor fog bekövetkezni? És kinek a feltámadása lesz? Jézus Krisztus visszajövetelekor, amikor ő szemmel láthatóan megérkezik erre a földre, ugye megáll, és tehát nem teszi le a lábát a földre, de visszajön hatalommal és dicsőséggel, és előszólítja mindazokat, akik ő benne aludtak el. Ez lesz az első feltámadás. A második feltámadás majd ezer esztendő múlva lesz, akkor mindannyian, most nem részletezzük ezt, akkor mindenki, aki visszautasította a kegyelmet, akkor fog majd az ítélet kihirdetésére és annak végrehajtására feltámadni. És nézzük meg, ebben a Biblia versben pedig azt olvassuk, hogy sokan azok közül, akik alusznak a földporában, tehát nem azt mondja, hogy mindenki valamelyik kategóriából, hanem sokan azok közül, akik alusznak a földporában, felserkennek, és azt mondja, hogy ez egy olyan feltámadás lesz, amelyben akik feltámadnak, lesznek olyanok, akik az örök életre támadnak fel, és lesznek olyanok, akik gyalázatra és örökké való utálatosságra támadnak fel. Ezt hívjuk egy ilyen kifejezéssel, ami ez a kifejezés magában a Bibliában nem található, csak ezeknek az igéknek alapján, amiket most ezek után meg fogok említeni, ezt hívjuk részleges feltámadásnak. Részleges feltámadásnak. Nem mindenki támad fel a gonoszok közül, és nem mindenki az igazak közül. Egy kis része sokan az igazaknak, és sokan a hamisak közül feltámadnak. Hadd kérdezem, hogy van-e erre utalás máshol a Bibliában? Van-e erre utalás? Van, Jelenések könyvében is. Meg Jézus is beszélt erről, hogy lesz egy ilyen feltámadás. Csak kívülről említem az igét, Jelenések 1:7-ben azt olvassuk, hogy imé eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték. És hol vannak azok az emberek, akik Jézust által szegezték? És mikor támadnak majd ők föl a maguk rendjét illetően? Majd az 1000 esztendő után. És mégis azt mondja, hogy Jézus eljövetelét azok is meglátják, akik őt által szegezték. Igen, a részleges feltámadásban feltámadnak azok, akik Krisztust megfeszítették, akik Krisztusnak és az ő népének a legnagyobb ellenségei voltak. Maga Jézus beszél erről a kihallgatásai során, talán ezt az egyigét olvassuk egy Márk evangéliuma 14. fejezet 61-62. Versében. Márk evangéliuma 14. fejezet 61-62. Verse a következőt mondja: ő pedig hallgat, mert a kihallgatáskor, és semmit nem felel. Ismét megkérdezte őt a főpap, és mondta néki: te vagy-e a Krisztus, az áldott Isten fia? Jézus pedig mondta: én vagyok. És meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Ezt maga Jézus Krisztus mondja. Tehát itt erről beszél Dániel könyve, hogy az igazak közül is sokan föl fognak támadni, hogy a saját szemükkel lássák meg Jézus visszajövetelét, és a gonoszok közül is, hogy tanúi legyenek annak, és lássák azt, hogy mit műveltek Jézussal, hogy kivel művelték azt, amit művelték. És az igazak közül, akik feltámadnak, azok pedig föltámadnak azért, hogy lássák azt a tenyérnyi felhőt, amelyik megjelenik keleten, és egyre közelebb és közelebb jön, hatalommal és dicsőséggel megjelenő Jézus Krisztus visszajövetelének a tanúi legyenek, lássák ezt. Mert a többi halott, ugye az összes halott, aki Krisztusban halt meg, az már majd akkor támad fel, amikor Jézus Krisztus itt van már, amikor eljött. Igen, ekkor fog bekövetkezni ez a részleges feltámadás, és itt igazából nem a lényeghez tartozik, de azért hadd mondjam, olyan szép, hogy itt is erről beszél, akik alusznak a földporában. Alusznak, fel fognak serkenni. Milyen szép kifejezés. Alszanak, meghaltak, semmiről nem tudnak, de fel fognak serkenni, fel fognak ébredni, fel fognak támadni. És azok, akik az örök életre támadnak fel, arra fognak feltámadni, hogy amikor Jézust meglátják, mit fognak kiáltani az összes akkor élő megváltottal, akik hűségesek maradtak Istenhez. Imi a mi Istenünk, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításában. Igen, ez lesz a részleges feltámadás. És nézzük meg a 3. verset, mit mond? Azt mondja, hogy az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön, örökké. Nem csodálatos ez a Biblia vers. Egyáltalán azt mondja, hogy az értelmesek, kik az értelmesek? Azt mondja, az értelmesek. Az értelmesek ugye azok, akik az Isten parancsolatait megtartják. Ugye Jézus is bölcsnek, értelmesnek nevezi az embert, aki hallgatja az ő beszédét és megcselekszi azokat, akik hűségesek voltak az Isten szavához. Azt mondja róluk, hogy fénylenek, mint az égnek fényessége. Vajon ez miről szólhat ez a kifejezés, vagy mit akarhat? Mi mindent fejezhet ez ki? Nyilván, hogy hatalmas jelentősége van ennek az igének, és több mindent kifejez. De én csak egy vonatkozását hadd említsem. Amikor meglátják Jézus Krisztust, akkor úgy fénylenek, mint az ég fényessége. Úgy ragyog az arcuk az örömtől. És nézzük meg, hogy folytatódik. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Amikor meglátják Jézus Krisztust, meglátják az üdvösségük reménységét, tudják, hogy célba érkeztek, vége minden szenvedésnek és nyomorúságnak, és Jézussal és az Atyával örökké együtt lehetnek, és megláthatják azokat, akikért munkálkodtak ebben a földi életben, akiknek segítettek, hogy ők is odajussanak, azt mondja, akik sokakat az igazságra visznek, ugye, mint a csillagok fénylenek örökkön örökké, ez valami akkora öröm lesz, hogy ezt kibeszélni nem lehet. Ezt nem lehet kibeszélni. Szeretnék olvasni egy igét a Szentírásból, azaz többet, de először az Ézsaiás könyve 60. fejezet 4. és 5. versét, Ézsaiás könyve 60. fejezet 4. és 5. verse a következőt mondja, csak azért, hogy ez mekkora öröm, amikor az ember azt látja, hogy a fáradozása nyomán emberek oda kerülhettek, és eszköz lehettem a másik ember életében, hogy segítsek neki az Isten felé vezető úton. Azt mondja Ézsaiás könyve 60. fejezet 4. és 5. verse, emeld fel körös körül szemeidet, és lásd meg, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és leányaid ölben hozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz örömtől. Figyeljük, meglátod, és ragyogsz örömtől. És utána így folytatja, és remeg, és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözene, és hozzád jó a népeknek gazdagsága. Ezt azért olvastam ezt az igét, mert ragyogsz örömtől, mint a nap fényessége. Igen, Jézus eljövetelekor, akik őt félték, és ő hozzá hűségesek voltak, ilyen hatalmas örömben lesz részük. Itt azért két dolgot hadd jegyezzek meg a harmadik vers kapcsán. Figyeljük meg! Ki lehet mondani, hogy elmondja itt a Biblia az üdvösség feltételét. Az egyik az, hogy valaki értelmes legyen, ugye ami azt jelenti, hogy hallja, olvassa és megtartja, ugye Jelenések 1-3 szerint. És a másik pedig nem önző életet élni, hanem másokat segíteni. Azt mondja, hogy aki megismeri a Krisztus igazságát, az nem tarthatja meg magának önzően, hanem át kell, hogy adja. Át kell, hogy adja. Aki megismerte igazából Krisztust, abból kikívánkozik. Az nem is tudja megtartani magának. Igen, ez az üdvösség feltétele. És azok, akik megtisztultak, akik megtartották az ő szavát, és nem önző életet éltek, hanem másoknak is segítettek ebben, mint a csillagok foglak fény lenni örökkön örökké. De nézzük meg ezek után a 4. verset, hogy folytatódik a fejezet. Azt mondja, hogy te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be könyvet a végső időig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Milyen érdekes, egyetlen egy más könyvben nem olvassuk azt, hogy az Úr azt mondta volna, hogy pecsételd be. Soha egyetlen egy könyvről. Itt pedig azt mondja, hogy Dániel, pecsételd be. Ha visszaemlékszünk, a 8. fejezetben is ugyanezt olvastuk, amikor azt a bizonyos 2300 éves kijelentést kapta Dániel, azt mondja, hogy az estvéről és reggelről való látomás, amely megmondatott igazság, te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való, mondja a 8. fejezet 26. verse. És menjünk előre a 12. fejezet 9. verséhez, ugyanezt mondja, megerősíti az Úr, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Mit mond? Be van zárva, pecsételve a vég idejéig. Mit jelent, hogy be van zárva és pecsételve? Azt jelenti, hogy az értelmét nem tudják igazából megfejteni. Nem értik. De nézzük meg azt, hogy valóban sokáig ugye nem értették Dániel proféciáit, de a 18-19. Században egy óriási tudakozódás következett be. Kutatták emberek a Bibliát, a Biblia jövendőléseit. Ugye ez már a középkori egyház uralmának a vége, amikor a Biblia már szabadon kezébe került az embereknek, amikor a könyvnyomtatás is már lehetővé tette, hogy a Biblia nagyobb számban elterjedjen. Emberek tömegei olvasták a Bibliát, kutatták, és sokan felfedezték azt, hogy mit is jelent Dániel könyvében ezek az idő meghatározó proféciák, amik be voltak pecsételve, amiket addig senki nem értett. Azt mondja, a végidején addig be lesz pecsételve, de akkor majd megértik, és nagyobbá lesz a tudás, tehát a profécia ismeret megnövekszik, az ige ismeret, és fel fogják ismerni ezeknek a kijelentéseknek a súlyát és jelentését. És nagyon érdekes, hogy amikor Jelenések könyve 10. fejezetéhez lapozunk, ott a 2. versben, ott meglátjuk Jézust a 10. fejezetben, gyönyörűen leírja az első vers, ugye amiből félreérthetetlen, hogy Jézus van ott, és azt mondja, hogy a kezében egy nyitott könyvecske van. Itt a végidejénél tartunk már Jelenések könyve 10. fejezetében, hogyha végignézzük az előző fejezeteket is, látjuk itt a különböző, tehát az első 6 angyalnak a trombitálását, És utána látjuk itt a 10. fejezetben, hogy Jézus Krisztus megjelenik, látja János apostol, és egy nyitott könyvecske van a kezében. Ez a nyitott könyvecske micsoda itt a végidején, amit Jézus a kezében tart? Dániel könyve, amit akkor be kellett pecsételni, tehát senki nem értette, de a végidején már mint egy megnyílt könyvről beszél az ige Jelenések könyve, Dániel könyve kapcsán. És nézzük meg, folytassuk tovább az 5. verstől, ugye innentől kezdve már lezárása a könyvnek, már a vázlatprófécia, a 4. vázlatprófécia itt a 4. verssel véget ért, és így olvasom: és széttekintettem én, Dániel, és imé másik kettő állt ott, egyik a folyóvíz partján innen, a másik túl a folyóvíz partján. És mondta egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett volt: mikor lesz végük e csoda dolgoknak? És hallottam a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökké élőre, hogy ideig, időkig és félidőig, és mikor elvégzik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Ugye a 4. fejezettel befejeződik a látomás, a kijelentés, a vázlatprofécia. Ugye elhangzik Dániel, zárt be, pecsételt be, tudahozzák, nagyjá lesz a tudás, befejeződik. És utána nézzük meg, azt mondja az 5. vers, hogy és széttekinték én, Dániel. Tehát idáig a látomás, a kijelentés nagyságában gyönyörködött, ezt próbálta megérteni, tehát ezzel volt teljes értelmével elfoglalva, erre figyelt, és ezek után széttekintett Dániel, és imé látott két mennyei lényt. És az egyik szólt a gyolcsba öltözött férfiúhoz. Ki volt ez a gyolcsba öltözött férfiú? Ugye a leírás 10. fejezet 5. versére visszatérve egyértelműen Jézus Krisztus volt. És fölteszi ez a mennyei lény Jézusnak azt a kérdést, ami Dánielt foglalkoztathatta. Mi volt ez a kérdés? Mikor lesz végük a csoda dolgoknak? Mikor? Mikor fognak mindezek bekövetkezni? Mikor fog a bűntörténelme lezárulni? Mikor fogja Mihály az ő népét megszabadítani? Mikor lesz a végső győzelem? Mikor lesz a végük ezeknek a csoda dolgoknak? És nézzük, a gyolcsba öltözött férfiú esküvéssel ígér meg valamit, esküvéssel jelent ki valamit. Mit jelent ki? Azt mondja, hogy megesküdött az örökkön élőre, tehát az Istenre, az Atyára esküszik, hogy ideig, időkig és félidőig, és mikor elvégzik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Visszautalás ez Dániel könyve 7. fejezet 25. versére, amikor beszél arról, hogy a középkori egyház hatalma, a pápai uralom 1260 évig tart, amíg az Isten népét, akik az ő parancsolataihoz hűségesek voltak, azokat írtották. Azokat mágián égették el, üldözték az őszinte hívőket. És azt mondja, hogy ez az időszak 1260 évig tart. Ott részleteztük, hogy mit jelent az ideig, időkig és félidőig, és láttuk egyértelműen azonosítva, hogy ez az időszak 538-tól időszámításunk szerint 1798-ig tartott. 1798-ban, ugye amikor a francia forradalom idején ugye a pápa fogságra kerül, ugye úgy tűnt, hogy teljesen véget ér a hatalma, ez csak egy halálos seb volt ugyan, de véget ért abban az időben a hatalma. Tehát eddig tartott az uralma 538-tól 1798-ig, és a Biblia ezt több helyen megjegyzi. Háromféle időszámítással adja meg. Megadja egyszer 42 hónapban, egyszer így, hogy ideig, időkig és félidőig, és van úgy, hogy megmondja, hogy 1260 nap, azaz 60 évig tart ez az időszak. És Jézus megesküszik, hogy ennek az időszaknak el kell telni. El kell telni. És utána fog majd mindez elvégeztetni. És nézzük tovább, olvassuk a 8. verstől kezdődő szakaszt, de ugyan elnézést, mielőtt még olvasnánk a többi verset, ezért még egy gondolatot hadd idézzek. Jelenések könyve 10. fejezetéhez lapozzunk, mert Jelenések könyve 10. fejezetében van még egy gondolat, amit szeretnék itt ezzel kapcsolatban megjegyezni. Tudnilik, Dániel könyve idői proféciákat tartalmaz. Ugye ez az a bizonyos 1260 év, ami lejár 1798-ban, és azt mondja, hogy amikor ez beteljesedik, akkor mindezek elvégeztetnek. Na most nézzük meg Jelenések könyve 10. fejezetét, és itt olvassuk el a 6. és 7. verset is, és nézzük meg, hogy Jézustól egy újabb esküvést látunk itt Jelenések könyvében. A következőt olvassuk. És megesküdött arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen. Hanem a 7. angyal szavának napjaiban, amikor trombitálni fog, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak, a prófétáknak. Figyeljük meg, mit mond ez az igé, mit mond ez az esküvés? Azt mondja, hogy idő többé nem lészen. Mit jelent az, hogy idő többé nem lészen? Prófétai kinyilatkoztatott idő. Dániel könyvét tartja Jézus a kezében, ugye itt Jelenések könyvében. Az előbb láttuk, ott van Dániel könyve, a megnyitott könyv Jézus kezében. És mivel, mire esküszik meg, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy idő többé nem lészen. Megnyílt a könyv, megértették az idői proféciákat, és két ilyen hatalmas idői profécia van Dániel könyvében. Az egyik ez az 1260 éves idő, ami 1798-ban jár le, amiről Dániel könyve 12. fejezetében Jézus azt mondja, hogy ennek el kell múlnia, és utána mindezek beteljesednek. És van még egy ennél hosszabb ívű profécia is, és az melyik Dániel könyvében? A 2300 évről szóló profécia, ami pedig 1844-ben jár le. És Jézus itt esküvéssel mondja, hogy idő többé nem lesz, több idői profécia nincs, mert innentől kezdve már nem évszámok adatnak bizonyos eseményekhez kötve, ez az utolsó volt, a Dániel által meghatározott idői profécia. Utána mi hirdeti azt, hogy Jézus közel van? Az idők jelei, az események hirdetik. Jézus azt mondja, hogy az ő eljövetelének a napját és óráját tudni nem lehet, de az események, az idők jelei nyilvánvalóvá teszik, hogy elérkeztünk egészen közvetlenül a végidejéhez. És nézzük meg ezek után a záró néhány verset. Így olvasom a 8. verstől. Én pedig hallottam ezt, de nem értettem. És mondám, Uram, mi lesz ezeknek vége? És mondta, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a vég idejéig. Itt azért megállnék egy pillanatra, mert nekem annyira ott van a gondolatomban, amikor ezt olvassuk Dánielről, hogy kérdezi, hogy mikor, Uram, hogy mikor lesznek meg ezek a dolgok. Szeretnék a Péteri első levélhez lapozni, de ne lapozzunk el Dánieltől se egészen. A Péteri első levél első fejezet 10. versében a következőt olvassuk. Péteri levél első fejezet 10. versében. Azt mondja, hogy amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a próféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette azt ki a Krisztusnak ő bennük levő lelke. Nem ugyanezt tette Dániel? Az Úr kijelentette általa, hogy micsoda hatalmas dolgok fognak történni, hogy fogja üdvösségre vezetni az ő népét, hatalmas dolgokat jelentett ki. De nem értette, ő sem értette pontosan. És erről beszél többek között Péter, azt mondja, hogy a próféták, akik jövendőltek az irántatok való kegyelem felől, nyomozódtak, hogy mikor fognak ezek beteljesedni. Ezt a nyomozódást olvasuk itt Dánielnél, amint azt mondja, hogy én pedig, amint hallottam, de nem értettem, és mondtam, Uram, mi lesz ezeknek a vége? És mondta, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. És utána mit mond? Kik fogják megérteni? Kik előtt fog megnyílni az igének az értelme? Kik fogják ezt megérteni? Megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan. Az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek. És az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Micsoda hatalmas kijelentés. Azt mondja, hogy akik megtisztulnak, megfehérednek, akik Krisztus után vágyódnak, akik megvalósítják az ő beszédét az ő életükben, azok az értelmesek, és azok érteni fogják, meg fogják érteni. Megvilágosodik előttük az igének az értelme. Akik pedig istentelenül cselekesznek, azoknak örök homály marad ez, azok nem fogják tudni megérteni ezeket a szavakat. És ezek után Jézus még a 11 és 12. versben két meghatározást, két idői meghatározást tesz, amellyel megerősíti a végnek ezt az idejét, és azt mondja, hogy és az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Én most sajnos tényleg nem készültem azzal, hogy egy táblázatot fölrajzoljak ide, mert ezt most el fogom mondani szóban, de kicsit nehéz lesz nyilván fejben követni, de majd utána lerajzolom, és megbeszéljük, hogy pontosan hogy is van ez. De nézzük meg, itt két dátumot még megad, amivel mintegy megerősíti a végnek ezt az igei idejét, de az egyiknek csak az elejét, a másiknak csak a végét adja meg ezek közül, az időpontok közül. És nézzük meg először a 11. verset. Azt mondja, így olvasom, hogy és az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Ugye ez egyértelmű, hogy a korábban áttanulmányozott fejezetekre egy visszautalás, ugye a 7.-8. fejezetre való visszautalás, és ugye amiről beszéltünk, a középkori egyháznak az uralma, amikor azt olvassuk, hogy a mindennapi áldozat elvétetik, most ezekben nem megyek bele, mert ezekben a kifejezésekben részletesen belementünk és áttekintettük. Én csak arra szeretnék utalni, hogy ez egyértelmű, hogy ennek a vége mikor van? 1798. A kezdő időpont, mint mondtunk, 538, ez 1260 nap. Itt 1290 napról beszél, tehát egy olyan időpontot említ, ami még 30 évvel korábban van, tehát 508-ban, akkor is történt egy esemény, és ez nem más, mint Klodvig, egy barbár király, aki katolikus hitre tért, felszabadította, illetve inkább így mondanám, hogy döntő győzelmet aratott a nyugati gótok felett. A nyugati gótok ellenségeskedtek Róma püspökével szemben, és ez a győzelem hatalmas mérvű lökést adott az egyházi hatalom kibontakozásához. Ez az esemény volt 508-ban, amikor Klodvig ezt a győzelmet aratta. 508-tól, ugye 1290 év, ugye ez a hatalom ugye ekkor már egy óriási lépést tett afelé, hogy teljes hatalomra jusson, és 538-ban pedig amikor a keleti gótok ostroma alól is felszabadult, akkor pedig végérvényessé vált, és teljesen megszilárdult ez a hatalom, amit el is kezdett hatalmas erővel. Tehát ez a két esemény, ugye ez 508, illetve 538-tól, ezek azok, amelyek kiterjednek 1798-ig. Tehát ezt az uralmat mondja. És utána, tehát most 508-ról beszéltünk, ugye a Klodvig által aratott győzelemről beszéltünk, és nézzük meg ezek után, hogy azt mondja, hogy boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Azt mondja, hogy innentől kezdve, hogyha 1335 évet számolunk, akkor eljutunk a 2300 éves profécia végéig az 1843-44-es időszakhoz. És azt mondja, hogy boldog, aki várja ezt az időszakot. Mi volt 1844-ben? Erről is beszéltünk már. Azt hitték hívő emberek, Krisztust váró emberek tömegei, hogy Jézus akkor fog eljönni. Jelenések könyve beszél erről szintén a 10. fejezetben, hogy öröm volt bennük, mézédes öröm volt bennük, hogy Jézus el fog jönni. És utána, amikor megértették, ugye akkor csalódás, keserűség volt. De azt mondja, hogy boldog, aki megéri, vagy várja ezt, tehát várja és megéri ezt az 1335 napot, tehát ezt az időszakot, mert innentől kezdve már beleérünk a végnek abba az idejébe, amikor már nincs többé időidői meghatározás, már csak az események történnek egymás után, az idők jelei mutatkoznak, és nem sokára bekövetkezik Jézus eljövetele. És nézzük meg az egész könyvnek a lezárását. Te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Olyan szép ez a lezárás. Annyira szép, amikor Jézus ezzel nyugtatja meg, mert maga Jézus beszél itt Dánielhez. És azt mondja, hogy térjél nyugovóra, Dániel. Aki annyit jövendöltél ezekről a csoda dolgokról, amikbe vágyakoztál betekinteni, de nem értetted meg, menj el, pihenjél, nyugszol. de majd fel fogsz kelni a te sorsodra a napoknak végén. Igen, majd a te sorsod azok között lesz, akik örömmel fognak engem üdvözölni, akik örök életet nyernek, akik sokakat az igazságra vittek, fénylenek, mint csillagok örökkön örökké. Igen, így zárul le Dániel könyve, és tulajdonképpen így fejeződik be Dániel próféta élete, és nem tudjuk ezek után mennyit élt, már nagyon rövid időt élhetett, mert ez már nagyon idős korában adatott neki ez a kijelentés. De biztosak lehetünk benne, hogy Dániel nyugszik, és majd fel fog kelni az ő sorsára a napoknak végén.